igazán nagy örömömre szolgál, hogy egy délutáni két órás időpontra ilyen szép számban összejöttünk. Persze ez nem véletlen, hiszen Keszthelyi Lajos professzor urat köszönhetjük körünkben. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra. Köszönjük szépen, hogy ezt a programsorozatot ő is jelenlétével megtiszteli. És Ormos Pál főigazgató úr fog beszélgetni professzor úrral. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok.
Akkor elkezdem a programot. Először is az illendőség azt kívánja, hogy bemutatkozzam. Ormos Pál vagyok, fizikus, de nem miattam jött ide senki, tehát rögtön rátérek a valódi információkra, a valódi érdekességekre. Óriási öröm és megtiszteltetés számomra, hogy beszélgető társ lehetek ezen a délutánon, ahol Keszthelyi Lajos akadémikus fogunk beszélgetni, illetve ő fog magáról beszélgetni. Ugye Keszthelyi Lajos, nekem az a nagy szerencsém volt, hogy az életének mondjuk a felét azt egészen közelről láttam, tehát tanítómesterennek tekinthetem, nagyon sokáig kollégák voltunk, és tulajdonképpen ami lett belőlem, azt minden, nagyjából minden neki köszönhetek, tehát ez a felvezetésben ezt el kell mondani, de azért ő az, akinek sokkal érdekesebb élete volt. Ugye Keszthelyi Lajos 1927-ben született, tehát amint ő mondta, már 90 éves, mert aki már a 89. év után a fél évet már betöltötte, az már 90 évesnek számít, ezt éppen 2 perccel ezelőtt mondta. Nagyon érdekes időszakot ível át az ő élete, ugye a háború előtt született, végigélte a háborút, akkor nőtt föl, akkor vált fizikussá. A fizikusi karrierje az ugye a háború után kezdődött, közvetlenül, tehát a kommunizmust végigélte, a rendszerváltást végigélte, jóval a rendszerváltás után is tulajdonképpen élt és alkotott. Ezt most rosszul mondtam. És tulajdonképpen a tudományban is nagyon érdekes volt ez az időszak, a magyar történelemben is nagyon érdekes volt az időszak, és a magyar tudománytörténetben, tehát hogy változott a tudomány csinálásnak a stílusa, a lehetőségek, ahogy kinyíltunk a világra, tehát ezek rendkívül érdekes dolgok, és gondolom ezért is van az, hogy sok embert ennyire érdekel ez a téma, ami Keszthelyi Lajos, aminek a Keszthelyi Lajos személyiség egy ilyen remek példája. És hát Lajos, ugye még azt elmondom, hogy Lajos Kaposváron született, Szabó segéd volt az édesapja, akikről persze majd többet, a szüleitről többet is nem sokan meg fogunk tudni, de és egy ilyen kaposvári Szabó segéd gyerekből lett a karrierje csúcsán Magyarország tulajdonképpen ünnepelt tudósa, tehát elnyerte a legmagasabb elismeréseket, amit Magyarországon tudós elnyerhet, tehát megkapta a Magyar Tudományos Akadémia aranyérmét, ami ugye a legnagyobb tudományos elismerés, amit Magyarországon tudós kaphat, illetve a magyar érdemben középkeresztje a csillaggal kitüntetést is megkapta, ami pedig a legnagyobb polgári kitüntetés, amit civil ember Magyarországon megkaphat, úgyhogy tulajdonképpen a pálya, hogy úgy mondjam, tökéletes, és hát erről fogunk jó néhány szót szólni a következőkben, és most elég volt belőlem, úgyhogy akkor megkérlek Lajos, hogy beszélj a kezdetekről.
Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy édesapámtól azt tanultam, hogy amíg képes vagyok, addig mindig dolgozzam. És még mindig megpróbálok naponta 1-2 órát valamit dolgozni. Édesanyámtól pedig azt tanultam, hogy aki körülöttem van és segítségre szorul, annak segítsek. És azt hiszem, hogy ezt is sikerült végrehajtanom. Elég sok embernek segítettem, az az érzésem. A Kaposvári gimnáziumban érettségiztem, egy osztálytársam ugye itten volt, Scháringer Kálmán 70 éves érésségi találkozónkat tartottuk a nyár elején, tehát az elég régen volt. A érettségivel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én olyan kvázi mintadiák voltam, mert én voltam akkor az iskolai önképzőkör elnöke, a Mária Kongregáció prézese, most se tudom, hogy mit kellett csinálni. És én voltam a cserkész csapat parancsnokának a helyettese. A önképzőköri elnökségről azt szeretném elmondani, hogy iskolánkban a földrajzot Takács Gyula tanította, aki egy nagy költő, és nem is tudom milyen időben.
Nem hallatszol elég.
Igen. Igen. Most már jobban lehet hallani?
Igen. Most jó.
Igen. Nem ő volt az önképzőkör, ő nem foglalkozott az önképzőkörrel, de én most szeretnék egy kis verset idézni, amin mi, mint diákok, nagyon jól mulattunk. Négy sor. Irok irom nélkül, szüretelek némán, hold a bicskám éle, macska ül a létrán. Hát ezt 75 évvel ezelőtt tanultam. Az önképzőkörben még volt egy másik költő is, aki szintén országos hírű költővé vált, ő Fodor András. Az önképzőkörben ez volt az érdekesség, a érettségében pedig az volt a fontos, hogy az érettségi biztos, ugye minden érettséginél van egy biztos, Gyergyai Albert volt, aki az 5-ös kollégium tanára volt annak idején. Ő fordította a Proust könyveit magyarra, egy franciás valaki volt, és tulajdonképpen ő neki köszönhetem azt, hogy a iskolában a tanáraink javaslatára ő erősen támogatott engem abba, hogy bekerüljek az 5-ös kollégiumba. Az 5-ös kollégiumban ugye felvételi vizsga van, érzem, hogy nem szerepeltem túl jól, de végül is azt mondták, hogy adjuk meg neki a lehetőséget, hogy ott legyen. Hát így oda kerültem, és az 5-ös kollégiumnak szerintem annak idején az volt a lényege, hogy igen kiváló, okos, fiatal emberek voltak együtt. Nekem az volt a lényeg, hogy mint ugye azt a matfiz szakosokat dögészeknek nevezték, mint dögész, humán szakosokkal, filoszokkal voltam együtt, és az a társaság, amelyik ott volt, az a múlt század második felében teljes mértékben meghatározta a magyar szellemi életet. Tehát én ismertem mindazokat, akik a gyerekkoruktól fogva ismertem mindazokat, akik fontos szerepet játszottak a magyar szellemi életben. Neveket most ezt talán nem említek, de ez volt az érdekesség. A 46-ban kerültem be az 5-ös kollégiumba, és 48-ban, két év után kerültem ki. Nem voltam végig 5-ös kollégista. Ennek az volt az oka, hogy hát talán a fiatalok nem tudják, de 48-at a fordulat évének nevezték. Az volt az az idő, az az év, amikor a kommunisták teljes mértékben átvették a hatalmat. Az 5-ös kollégiumban is kialakult egy ilyen kommunista sejt, és hát elkezdték a tisztogatást. A tisztogatásnak 10 kollégista volt az első áldozata, ezek között szerepeltem én is. Barátságos eltávolítás volt, behívtak a minisztériumba, mondták, mondjak le, mondom, jó, lemondok, és kész. és ezek után aggódtam, hogy esetleg az egyetemről is eltávolítanak, nem. És az ötös kollégium után egy másik kollégiumba, a Szent Imre kollégiumba mentem. És most jön egy érdekesség, a Szent Imre kollégiumban egy másik ilyen eltávolított ötös kollégista kollégámmal laktam együtt fél évig, őt Brusznyai Árpádnak hívják. Nem tudom, hogy kinek mondani. Ez a név sokat. Ő, úgy érzem, a legmagasabb szellemi képességekkel rendelkező áldozata, kivégzett áldozata az 56-os forradalomnak. Úgy emlékezem vissza rá, hogy mindig nevető szeme volt. Sokkal több emlékem nem maradt róla. Annyi, hogy amikor már ez, tehát amikor a fordulat bekövetkezett, akkor őnek egy emléktáblát szerkesztettek annak az iskolának a falában, Veszprémben, amelyikben ő tanított, és én akkor ott hát egy virágot vettem. Fél évig voltam ott, aztán kiköltöztem, és végül az egyetemen tovább tanultam.
És a sikerrel elvégezted az egyetemet, ugyebár, és az egyetem elvégzése után, ha jól a Puskin utcára kerültél, Faragó Péter témavezetésével kezdtél kutatni.
Igen, a negyed évben vagy a 15-20 embert kiválasztottak, 20 diákot kiválasztottak és külön képeztek, mert akkor indult a Központi Fizikai Kutatóintézet, és oda kerestek embereket. Az intézet még nem állt, ezért akiket kiválasztottak, azok az egyetemen voltak. Hát a Puskin utcán az az épület, amelyben ötvös is dolgozott, annak arra építettek egy emeletet, és az emeletnek az egyik végében volt egy szoba, ott dolgoztam én, a másik végében egy másik szoba, ott dolgozott a Jánosi professzor annak idején. Ott a Faragó Péter vezetőm tanácsára a szintillációs számlálókkal kezdtem el foglalkozni. Volt egy pár olyan multiplayer, amit még a Baj Zoltán készítetett az Egyesült Izzóba, azokkal foglalkoztunk, és hát így akkor beindult valahogy a munka. 50-ben lettem én demonstrátor az egyetemen. Meg kell jegyezni, hogy annyira kellettek a fizikusok, hogy a mi évfolyamunk csak 4 évet jár, és szakdolgozatot nem írtunk. Tehát ott nem tudtak minket el.
Ugye ezt nem mond a fiataloknak, mert majd akkor is ezt akarják.
Igen. Most már elmondtam, hogy
igen. És aztán utána jött az aspirantúra, amikor ugyebár a különleges fiataloknak a lehetősége volt.
Igen, hát meghirdették. 50 második felében már, amikor én már ott voltam a Puskin utcában, az aspirantúrát lehetett jelentkezni. Én ezzel a múlttal, ami nekem volt, ugye politikai múlttal, nem jelentkeztem. De tudtam, hogy a folyosónak a Jánosi féle végén van a vizsgázás, én pedig a másik oldalon foglalkoztam a én dolgaimmal. És egyszer csak jött egy hírnök, áthívtak vizsgázni. Kérdeztek, utána fölvettek. Így lettem aspiráns.
Ez nagy dolog lehetett, mert azért te nagyon fiatalon lettél kandidátus, és hát nagy doktor is nagyon fiatalon lettél, de ez majd később jön.
Igen. Hát aspiránsi téma a szintillációs számlálóknak a elkészítése és azokkal való mérések voltak. Jellemezni azt az időszakot úgy lehet, hogy hát semmi sem volt praktikusan. Volt alumínium, ez abból hajtogattam ilyen dobozokat, amikbe lukat furtam, abba bele lehetett tenni, akkor még elektroncsöveket. A Puskin utca és a Rákóczi sarkán volt egy elektromos cikkeket áruló volt, oda lementem, vettem ellenállásokat, kondenzátorokat, összeforrasztottam, és hát ez a berendezés működött.
És ha jól és tudom, akkor majdnem nyelvújító is lettél, de aztán
igen, nem bereztem. Hát sajnos, ugye én elkezdtem cikkeket is írogatni a szintillációs számlálóról, és aztán később rájöttem, hogy ez egy nagyon nehezen kiejthető szó, szintilláció, szóval jobb lett volna akkor azt mondani, hogy mondjuk villanó számláló, és akkor ez egy magyar szó lett volna. És ezeket, hogy a szintillációs dolgokat bevonult az orvoslásba, ezért nagyon sok embernek törje ez a nyelvén manapság is gondolom. Hát ez egy bűn. Szóval végül is a szintillációs számláló működött. Itt most egy kicsit egy lineárisan megyek előre egészen eddig az évig. A szintillációs számlálót először én csináltam, működött, mértem vele, dolgozatot írtam, kandidátus lettem. A Gamma gyár elkezdte gyártani a szintillációs számlálókat, ott az én feleségem dolgozott. És
aki szintén fizikus volt.
Aki szintén fizikus volt. Ő vitte ezt tovább. Őt küldték ki Amerikába átvenni a nagyobb orvosi célokra használatos szintillációs kameráknak a licencét. Elkezdték gyártani a Gammába a szintillációs kamerákat. Ő felvett egy fiatal mérnököt oda. Ez a fiatal mérnök ma egy cégnek a tulajdonosa, amelyik ilyen szintillációs berendezéseket gyárt az elégvilág számára, és ő benn van a 100 magyar milliárdos között. 10 milliárdja vagyunk. Tehát abból a picit is valamiből, amit az utcasarkon vásárolt elektronikus eszközökből csináltam, és elkezdtem ebből egy ilyen komolyabb iparág alakult ki itt Magyarországon.
De azért ebből az is látszik, hogy nem az lett milliárdos, aki megcsinálta.
Sosem.
Így van, ez is nagyon jellemző egyébként.
Sosem. Hát a tudósok nem akarnak milliárdosok.
Azt mondd meg, Lajos, hogy nem érsz rá. És akkor utána ugye úgy nézett, hogy ki közvetítenek téged a vegyiparba, de aztán szerencsésen alakult.
Igen,
további
sorsra. Elküldtek. Hát, hogy amikor már beadtam a kandidátusi disszertációt időre, 3 év volt ugye az aspirantúr idején, 3 év után beadtam. És akkor, hogy hova menjek, ez volt 54-ben, és akkor ki akartak közvetíteni a vegyiparba. Elküldtek a vegyipari miniszter helyetteshez, az megkérdezte, hogy én mivel foglalkozom, mondom, gammasugarak számlálásával. Nekünk az nem kell. És akkor nem kerültem a vegyiparba, mindenki hallja jól. Igen. És akkor végül is az aspiráns vezető Faragó Péter elvitt Patkós Andráshoz, nem, Patkós Lajoshoz, Patkós András a fia. Patkós Lajoshoz, aki az akadémiai személyzeti osztályának a vezetője volt, és akkor ott megegyeztek, hogy én bekerülhetek a KFK-ba. És akkor a KFK-i atomfizikai osztályába kerültem, oda, ahova mindig is akartam, mert tulajdonképpen én végül is atomfizikus szerettem volna lenni, és ott egy olyan hely volt, a Simonyi professzor vezetésével, ahol atomfizikát lehetett csinálni. Két gyorsító már lényegében működő állapotban volt, és akkor azzal elkezdtünk mércskélni.
És hát gondolom itt egyrészt a munka volt nagyon érdekes, másrészt amennyire tudom, óriási hatással volt rá Simonyi professzor. Tehát egy pár szót szól Simonyi Károlyról, arról nem is beszél, hogy éppen most ünnepeljük Simonyi Károlynak a 100. születésnapját.
Igen, hát ő volt ott a főnök, és hát ő tervezte a gyorsítókat. Megtervezte, kivitelezte, megszerezte hozzá a dolgokat. Nota benne az első gyorsítót, amit még Sopronban csinált, azt lényegében a háborúban ottan összerombolt repülők, meg tankok, meg mit tudom én, miknek az alkatrészeiből rakták össze. Ez is egy érdekes dolog. És hát ott már állt a kaszkádgenerátor, amelyik 800 kilovoltos energiájú protonokat tudott gerjeszteni. Azt gondoltam én, ezt tényleg én találtam ki, hogy úgy csináljuk, hogy az már nagyon érdekes dolgokat más nem lehetett csinálni, csináljunk gamma-N reakciókat, és a gamma sugarakat azt pedig a reakcióból termeltük. Hát ez volt az első dolgozatunk, ami akkor induló nuclear physics első évfolyamában jelent meg, ezt tekinteni úgy, mint az első mesterségesen gyorsított részecskékkel végzett tudományos, írtudományos dolgozatot. Mert ugye az első reakciót azt a Simonyi csinálta még 51-ben Sopronban, de ugyanazon a reakción ugyanezt csináltuk, csak már olyat, ami tényleg tudományosan is érdekes volt. A Simonyiról még annyit, hogy nem túl sokat dolgoztunk Simonyi vezetésével, mert 54-52, ez a három év, amikor együtt voltunk, mert 56-ban, ugye mindenki tudja, hogy mi történt, Simonyi volt a forradalmi bizottság elnöke, elvállalta, és ezért hát nem távolították el a intézetből, hanem visszaminősíteni akarták igazgató helyettesből osztályvezetővé, és ezt ő nem vállalta, elment, összetörte a névtábláját, és eltávolodott. Ezek után még teljesen magunkra maradtunk, és nem volt, hogy mondjam, olyan főnök, aki segítette volna a mi munkánkat, mi magunk kellett mindent összehoznunk és tovább dolgoznunk. Közben elkésült még egy gyorsító, és azzal a még egy gyorsítóval aztán elég sok magreakciót csináltunk. Közben érdekes felfedezés is történt, és ez az érdekes felfedezés a Bössmann-effektus, ami 58-59-ben derült ki, ennek a részleteiről nem beszélnék. Én tehát nagyon hamar lehetett látni, hogy ez egy olyan módszer, amihez nagyon sok minden nem kell. Tulajdonképpen házi készítésű berendezésekkel lehet csinálni, lehet vele érdekes méréseket végezni, és ez tényleg így is volt. Sikerült 1960-ban őszén az első Bössmann-effektus kísérletet végrehajtani. Az úgy történt, hogy megvásárolták az ide vonatkozó rádiaktivitást, kobalt 57-et, Dézsi István kollégám az benifundálta a vasba, a műszerészek csináltak egy mozgatóberendezést, és egy késő őszi este nagyon szépen megjelent az effektus, és nagyon boldogok voltunk annyira, hogy elhatároztam, hogy ezt az egész berendezést, ami nem volt nagy dolog, levisszük a fizikai társadalomba, ami akkor a Tőzsde palotában volt, és ott a fizikus társadalomnak is bemutatjuk, hogy ilyen egyszerű és nagyon fontos mérés lehet csinálni. Ezt bemutattuk. Ez pontosan 1960. december 5-én volt, és ezt onnan tudom, mert kikértem egy ilyen állambiztonsági hivataltól egy jelentést ír róla, és abban bele van írva, hogy ezen a napon, ezen az estén a pont-pont-pont effektusról tartott előadást, úgyhogy dokumentálva van, hogy ekkor történt ez. És jön egy másik dokumentáció is van, ahol egy Özmer konferencián részt vettünk, meg a Dénes Lajos is el van fényképezve, ezt a Stázi csinálta róla, amikor Dresdában voltunk egy konferencián. Szóval érdekes dolgok ezek a, ez a Özmer effektus.
Tehát akkor, ha már külföldnél tartunk, ugye ez volt az az időszak, amikor igazából, pláne, hogy külföldi cikkeket is, tehát külföldön megjelenő cikkeket is kezdtetek írni, hogy el lehetett kezdeni külföldre utazni. Tehát akkor nyílt meg a lehetőség erre Magyarországon, és hát ennek is az elején volt.
Hát nem úgy az elején, mint most, mert az első tudományos utamnál már majdnem 40 éves voltam.
Na jó, de akkor lehetett, akkor igen. Nyíltak csak meg a lehetőségek.
Igen, akkor nyíltak meg a lehetőségek, és az első komoly meghívás az 67-ben volt, amikor is a Csendes-óceán másik partján, úgy hívták azt a helyet, hogy Azilomár, ott volt egy ilyen Müsberg, perturbáció, stb. Konferencia, amire engem úgy hívtak meg, hogy én senkit nem ismertem azok közül, akik ezt a dolgot szervezték. Nem volt senki, aki engem beajánljon. Kizárólag a mérési eredményeik voltak, amik beajánlottak oda engem. De a Müsberg effektusról még egy dolgot el szeretném mondani, ami nagyon érdekes. Legalábbis én úgy gondolom, hogy 64-ben, amikor már tényleg szép dolgokat csináltunk, a Dézsé Pista elkezdte a lefagyasztott vizes oldatokban a Müsberg effektust nézni, akkor egy amerikai úr, akinek a nevét én elfelejtettem, de a Dézsi tudja, látogatott bennünket, nagy keservesen sikerült elintézni, hogy bejöhetett, végignézett mindent, és a végén megkérdeztem tőle, hogy mi a véleményem. Meg fognak lepődni, azt mondta, hogy ő irigyel bennünket. Ő ugye a Bell laboratóriumban dolgozott, ha jól emlékezem, és mégis irigyel bennünket. Miért? Azért, mert nekünk nincs olyan sok pénzünk, nem kell olyan iparszerűen dolgozókat publikálni, és ráérünk gondolkodni, és új gondolatokat bevezetni. Hát ez is egy nagyon fontos tanulság számomra, hogy egy szegény országban sosem tudjuk, mi a legújabb és a legdrágább berendezéseket beszerezni, és azzal mérni, és azzal előre jutni. Új gondolatokkal kell tudni előre jutni, és az jobban elismerik.
Hát igen, ezt a Lajos tanítványai ezt tanúsíthatják, hogy állandóan ezt, hogy mondjam, hajtogatja Lajos, hogy igen, és nem kell ahhoz nagyon drága műszer, hogy az ember jó dolgokat csináljon, csak ahhoz viszont nagyon okosnak kell lenni. Úgyhogy ez nehéz, de valóban ez egy nagyon bölcs dolog. Azért azt nem tudom, hogy mindenki tudja, ez a Bell laboratórium, amiről szó van, ez akkoriban, most is, de akkor pláne a világ egyik legjobban felszerelt fizikai kutatóintézete volt.
De ott a Müsberg effektus nem az élen volt valószínű, hanem sokkal fontosabb dolgok voltak az élen. De minden esetre ez egy komoly tanulság volt a számomra. Ugyan a Müsberg effektussal kapcsolatos még az is, hogy elkezdtünk belső mágneses tereket. Belső mágneses tér az jelenti, hogy van egy vas, egy mágnes, és abba mondjuk beteszek aranyat, és az arany helyén nem az a kis mágneses tér van, amit a vas maga tud csinálni, hanem sokkal nagyobb. A vasnak lenne 10-20 ezer gauss, meg millió gauss van, és ez már olyan nagy elektromos tér, hogy az atommagokat tudja mozgatni. És akkor kezdtünk el egy másik irányzatot, már az új gyorsítókkal meg hát radioaktív magokkal, a Mözber effektus mellett, ezek úgy összefolytak, hogy ezeket a belső mágneses tereket kihasználva mértünk ilyen magfizikai állandókat, amik hát érdekesek voltak, a gerjesztett állapotoknak a mágneses nyomatikát mértük, ezt rádióaktivitással is és a gyorsítók segítségével is. Itt kapcsolódott be a munkánkba a Szürkefalvi Zoltán, a Mözber effektus, a Dénes Lajos, és hát egy csomó külföldi ember is jött már ide mi hozzánk, tehát nem csak mi mentünk, hanem hozzánk is jöttek, és ez azért nagyon-nagyon kinyitotta a világot, és megváltoztatta a világnézetünket. Tulajdonképpen hát az volt, hogy ugye voltak a gyorsítóink, és a gyorsítókkal, mikor amirekünk már gyorsítóink voltak, addigra már nagyon sok mindent megcsináltak, tehát sok újat nem lehetett. És akkor valahogy a Mözber effektussal való gondolkodás, meg ez a belső mágneses terek, ezzel úgy valahogy átmentünk a fizikai kémia, meg a szilárdtest fizika területeire, ahol a magfizikai módszerekkel igenis szép és új és fontos tudományos eredményeket lehet elérni. Tehát nem volt nekünk ugye nagy gyorsítók, tehát a kis gyorsítókkal, miután egy csomó magreakciót meg mindent megcsináltunk, amik hát az adatokat produkáltak, de nagy jelentőségű dolgok nem voltak, akkor átmentünk ezeknek a gyorsítóknak az alkalmazására, és ezek a gyorsítók ilyen jellegű alkalmazása elvezetett most már odáig is, hogy ezt kulturális célokra, festmények, szobrok, stb. Eredetiségének a vizsgálatára is használják. Szóval a KFK-ban a gyorsító, még most is működik egy gyorsító, az ebben az irányba ment el.
És hát ők most is csinálják ezt, ugye szűk a talvizoriék, ezt a fajta művészt. Tessék?
Művészlettek.
Aztán...
És hát, tehát ahogy itten egyre újabb területekre, hogy mondjam, merészkedtetek, hát előbb-utóbb jött a biológia is. Még Budapesten is, de aztán ugye jött a nagy váltás, amikor Straum, F. Bruno megkörnyékezett.
Igen, hát az 69, tehát amikor a Csendes óceán partján konferencián voltam, akkor kiderült, hogy egy kanadai kollega is ugyanolyan dolgokkal foglalkozott, mint én, csak egy kicsit előbb, mint ő, és akkor meghívott, és akkor egy évre elmentem Kanadába. Mikor visszajöttem, akkor felajánlották nekem, hogy menjek az ötös egyetemre szilárdtest fizikai tanszék vezetésére. Hát nekem ehhez nem volt sok kedvem, és hát azt mondtam, hogy én nem. És akkor jött egy második ajánlat, amikor a Straub professzor felhívott, hogy nem volna-e kedvem nekem lemenni Szegedre, és a szegedi intézmény egyik, tehát központ, kutatóközpont egyik intézetének az igazgatója lenni, és ez lett volna a biofizika intézet. Hát beszélgettünk, és végül ezt úgy gondoltam, hogy egy harmadik ajánlat már nem jön. Egyébként is a KFK-ban ugye már eljutottam mindaddig, ameddig eljuthattam, különböző okok miatt ugye. És hát úgy tűnik, hogy kis kalandványból oda mentem. Meg kell vallanom, hogy akkor még nem tudtam, hogy a DNS és a laminosabb között különbség van. De hát aztán lassan kérdeztem.
Aztán később tanítottad is. Szóval ez az érdekes dolog, hogy te ott voltál a KFK indulásakor, és ott voltál az SZVK indulásakor is, és mind a kettőt aktívan csináltad. Nem, szóval ennél alkotóbban belefolyni a magyar tudomány 20. századi történetében nem nagyon lehet.
Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
Nagy dolog. Hát persze, onnantól kezdve, már én is elég sok mindent tudok erről, de azért ott is volt egy pár, hogy mondjam, stáció, hogy mikkel kezdtél el először, ugye először a biológiai aszimmetriával, utána az energia átalakítással.
Igen, hát a biológiai aszimmetria, ugye az azt jelenti, hogy aminosavakból is egyfajta lehetne jobbra meg balra forgató, aminosavar és csak jobbra forgató van, a DNS-nél lehetne jobbra és balra forgató, DNS és csak balra forgató van. Ennek az okát azóta is keresik. Én ebben bekapcsolódtam. Ez megint olyan volt, hogy ebben méréseket is végeztünk, gondolkodtunk is. Két összefoglalót is írtam ezzel kapcsolatban, és ma is az a véleményem, hogy ez, mint ahogy az élet eredete, mert ez az élet eredetével van összefüggésben, azt sem nagyon tudjuk egyelőre meghatározni. Ezt sem nagyon tudjuk egyelőre megoldani, de nagyon szép dolgozatokat lehet írni. És a szép dolgozatokkal elég sok hivatkozást is lehet kapni. És ez egy, hogy mondjam, egy kellemes szórakozás. Elég sok konferencián is részt vettem, ahol kisebb társaságban ezeket tárgyaltuk. Néhányszor voltam Triestben is, ahol szintén ezek a problémák voltak. Nagyon-nagyon, de egy nagyon kellemes emlék a számomra. Igazán a homo, tehát az a biológiai aszimmetria kutatása, ez szép emlék számomra. Nem hiszem, hogy bármit is megoldottam benne, de azért a gondolkodást valamennyire vittük előre.
Mondjuk úgy, hogy rendet csináltál ezen a területen, mert azért ott, ami nem megoldás, de azért sokkal világosabbá vált, hogy mik a problémák és mit nem tudnak.
Igen, hát a második összefoglaló az a Quarterly Review of Biophysics-ben jelent meg, az egy tényleg egy komoly és nehéz feladat volt azt megírni, és az örülök, és van rá hivatkozás, jó néhány. Mindig azt gondolom, hogy amit ebben a dologban csináltam, az a továbbiakban is bent marad, a visszahivatkoznak majd rá még hosszabb időkön keresztül. És nagyon jó volt az, hogy így hát az ismeretköröm kiterjedt arra is, hogy hát hogy alakulhatott ki az élet, mikor keletkezett, milyen kísérletekkel lehet utánozni, hogy mi történhetett annak, de ez nagyon érdekes dolgok. Erről is szoktam előadást tartani, és ez olyan dolog, amit ugye szélesebb körben több ember érdeklődik ilyesmi iránt, mint mondjuk a baktériodobszinnak a körülbelül egyre.
Persze, életet csinálni az érdekes dolog, de azért jó, de akkor már elkezdtél beszélni a baktériumszintről, ugye a téma, ami aztán jó pár évtizedig meghatározta neked is
igen.
a munkádat, az enyémről nem is beszél.
Igen, hát ez itt mondanám el, hogy egyszerűen nem tudom megmagyarázni magamnak, hogy jönnek az új gondolatok. Azt tudom, hogy ez a belső mágneses tér, amit az előbb említettem, akkor ültem a KFK-i könyvtárában, és akkor hirtelen följött, hogy ezt használhatjuk. Hogy a baktériodobszin az ottan folyt már, te is csináltál benne már méréseket, láttam, hogy mit csinálnak ottan a kollégák, és akkor arra tudtam, hogy a baktériodobszin az a protonokat bocsát ki az oldatba, amelyikben ez a baktérium él, azokat próbáljuk megnézni, hogy mennyi az a proton, hogy megváltozik annak az oldatnak a vezető képessége például. Mert hogyha több proton van, akkor nyilvánvaló, hogy nagyobb áram kell, hogy folyjon, hogyha egy teret teszek rá. Most itt az volt, hogy a baktériumlobszor egy olyan különleges valami, amit egy baktériumból úgy lehet előállítani, egy kis lemezkék vannak, és a lemezkékben nincsen más, mint a lipid hordozóanyag, és ez a baktériodopszin molekula. Tehát ezek kis korongok, fél mikrométer átmérőjük átlagban, persze szórnak ide-oda, és hát próbáltam ezt csinálni. És akkor érdekes dolgokat tapasztaltam. Először azt csináltam csak, hogy egy ilyen műanyag csőbe két platinadrótot benugtam, és a között csináltam feszültséget is, mértem az áramot, meg mindent, és találtam valami furcsa dolgot, és nem tudtam mire mérni, akkor utána néztem, és kiderült, hogy ezek a lemezkék az elektromos tér hatására, tekintve, hogy dipol nyomatékok vannak, hogy szépen berendeződnek. És amikor berendeződnek, akkor valami érdekes dolog történik. És akkor jött érte, amikor azt mondta, hogy hát ne ilyen kis csövecskékkel vacakoljunk, hanem küvettálnak. És akkor együtt csináltuk a Palival azt a mérést, amikor is orientáltuk az elektromos térrel ezeket a lemezkéket, lézerrel, ha már lézer volt, ugye nem én miattam vették a lézer, de ezt az elektromos teret azért könnyen rá lehetett kapcsolni, mert volt a generátor, nem lettünk nagyon drága berendezés.
Csak pár volt kellett.
Szóval igen, 10-20 volt, igen. És hát akkor nagyon érdekes jeleket találtunk, és így aztán felfedeztük azt, hogy felismertük azt, hogy lépésről lépésre lehet követni azt, hogy a molekulában a fény, ami energia hatására hogyan megy át a proton az egyik oldalról a másikra, és hogy csinál így a fény hatására a két oldal között energiát. Ez ugye ez, ha a baktériumban van, akkor ez egy tényleg a baktériumban egy energia forrás, és ebből mindenféle a hasznos energia képződik a sejtben. Hát mi ezeket a lépéseket találtuk meg, és ezt elneveztük Protein Electric Response Signal, PERS, és azóta ezt a nemzetközi irodalom is bevette.
És hát ugye akkoriban ez egy nagyon forró terület volt, amit egy nagyon intenzíven kutatott egy csomó ember. Tehát volt egy ilyen társaság, és hát ezekbe is te szépen benavigáltad a mi intézetünket, mert azért nálunk is egyre többen kezdtek el utána ezzel foglalkozni, főleg fiatalok.
Igen, sikerült kapcsolatba kerülni azzal a Stöckenius nevű professzorral, aki egy másik némettel együtt ezt a baktériodopszin reakciót felismerte, és hát ővelük, tehát a legjobb helyjel, ami létezik, csináltunk kapcsolatot, és sikerült erre a National Science Foundation grantet szerezni, és ennek a grantnek a segítségével konferenciákat szervezni Szegeden, a konferenciákra a legjobb embereket meghívni, és sikerült a fiataljainkat kiküldeni a legjobb helyekre, Amerikába továbbfejleszteni ezeket a dolgokat. Hát ez tényleg úgy érzem, hogy ez egy jó dolog volt, és nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt.
Többi, hát valamennyire még most is tart. Egyébként ebből a témából aztán nagyon sok egyéb irányzat is kifejlődött, de hát ebbe most nem lehet belemenni. Inkább most arról beszéljünk egy kicsikét, hogy te igazgatóként kerültél le az SBK-ba. Rögtön igazgató voltál, bár azért de majdnem. Nagyon hamar igazgató lettél.
Ennek van jó, egy története, azt mondjuk el.
Jó.
Szóval 1973-ban kellett volna igazgatónak lennem, a Straub professzor is szerette volna, de a biológiai osztály ezt megakadályozta. És akkor kinevezték a Garai Andrást igazgatónak, én pedig igazgató helyettes lettem.
Egyébként Garai András együtt volt Lajossal ötös kollégista.
Igen, és együtt rúgták ki velem együtt. Úgyhogy több kapcsolat volt vele. Ezt a aszimmetria témát, ezt ő tőle örököltem, tehát ővele kezdtük ezt űzni. Tehát akkor ez történt, és akkor engem, de én akkor javasoltam a Garainak, hogy akkor a Straub professzor létrának sikerült másfél millió dolláros grantet nyernie a UNDP-től, tehát egy nemzetközi szervezettől, amiben bent volt az, hogy kutatók kimennek egy évre tanulni, de felnőttek kutatók kimennek egy-két hétre vagy egy hónapra tanulmányotra. Javasoltam a Garainak, hogy menjünk ki együtt megnézni, hogy mi a biofizika mai trendje Amerikában. Erre azt mondta, hogy jó, aztán azt mondta, hogy nem, és akkor ő kiment egyedül, és szerette volna kivinni a feleségét, de nem engedték ki vele a feleségét. Akkor kiment, visszajött, és utána én kimentem, az én feleségemet kiengedték utána. Garai viszont megunta az életet, mármint az itteni életet, és a feleségével együtt, ugye Szegedről egy olyan piros útlevéllel átment akkor még Jugoszláviába, Olaszországba, Amerikába. Így, és ez akkor történt, amikor én egy fél éves tanulmány után még egyszer ugyanott voltam Kanadában, akkor már a feleségemmel együtt. És akkor ugye a biofizikát ezek nem volt igazgatója, az igazgató helyettese kint volt, Straub professzor levélben megkérdezte, hogy én haza akarok-e menni, mondom, hogy igen, és akkor hazajöttem, és akkor miután hazajöttem, akkor megbíztak, tehát megbízott igazgató lettem két évig talán, valami ilyesmi, aztán két évre kineveztek igazgatónak, és így tovább, szóval akkor ez már, tehát ez így volt pontosabban, hogy nem voltam én először igazgató.
De majd.
De jó. Minden esetre a hangulat Szegeden más volt, mint a KFK-ban.
Ez most jó vagy rossz?
Jó. A KFK-ban nagyobb volt a pártulalom, mint Szegeden.
Meg aztán annak idején mi fiatalok néha egy kicsit sérelmeztük, hogy ugye Lajos mondjuk, Pesten mi ezt így csináljuk, Pesten mi ezt úgy csináljuk, de vidéken, és láttam az önélet írásodat, ott néha beszéltél az alföldi mentalitásról. Azért ahhoz képest szeretted ezt, mert azért jó sok évet eltöltöttél.
Hát igen, elég, hát még most is ott vagyok.
Ugye? Ja, és még most is ott vagy.
Igen, szóval az a kezdetén éreztem, hogy ott az emberek azért másképp gondolkodnak, mint a KFK-ban. Mit jelent ez a másképp gondolkodás? Kicsit mondjuk egyszerűbben.
Aha. Jó, akkor, de szóval hála a bonyolult a pesti gondolkodásodnak főigazgató lettél aztán elég hamar az SBK-ben, és a rendszerváltást is, mint főigazgató.
Igen. Erről azt szeretném elmondani, amit mindig szeretném, hogyha tovább máskor is így lenne, hogy amikor nekem átadták a főigazgatói megbízást 1989. januárjában, akkor az átadáskor jelen volt a köztársasági elnök, Strakberg Bruno, jelen volt az akadémia elnöke, akkor azt hiszem a történész
Berend
Iván, jelen volt a főtitkár, a lány, jelen volt az osztályelnök, jelen volt az egész osztály, és hát azóta ez nincs, hogy egy ilyen ünnepélyességgel adják át a főigazgatói kinevezést. Ugye ennek én külön örültem, hogy ilyen véletlenszerű összeesés volt, hogy a Straub akkor éppen a köztársasági elnök volt, amikor én főigazgató lettem. Tulajdonképpen én az ő székében ültem. Ott lent Szegeden a köztársasági elnöki székét még nem foglaltam.
Hát még a Ádernek van egy-két éve.
Csak ezért.
Egyébként azt én szeretném hozzátenni az egészhez, most én vagyok ebben a minőségben is az utód, hogy mindig azóta pláne lenyűgözve a Lajos abban az értelemben, hogy ő főigazgatott, nem tudom, reggel, mit tudom, 10-ig főigazgatott, és utána jött át a biofizikára, és ment be a laborba, és szépen kutatott, mint ami sem történt volna. Hát ezt én képtelen vagyok megcsinálni. Lehet, hogy az élet is bürokratább lett azóta, de lenyűgöző, hogy ő milyen effektivitással csinálta a főigazgatást, és azért nagyon jó. Tehát az ő főigazgatása az egy nagyon jó időszaka volt az SZBK-nak.
Hát egy szerencsés dolog volt. Ugye szerencsés dolog volt az, hogy a Gyergyei volt az érettségi elnököm, és szerencsés dolog volt, hogy ebben az átmeneti időben a Pumpor Ernő volt az a miniszter, aki a kutatásért felelős volt. És én a Pumpor Ernőt régről ismertem, tulajdonképpen volt nekem egy kis papírkám, hogy én a Pumpor Ernőnek kölcsön adtam egy multiplayert, egy fotomultiplayert. És hát egy jó barátságban voltunk, és volt egyszer egy ilyen ekrű, tehát nem tudom, hogy nem, biztos nem elég, nem euró volt annak idején az Európai Uniónak a pénze, hanem ekrű, és akkor a Pungornak sikerült 10 millió ekrűt szerezni a magyar kutatásra.
Ez mi, ez dollár ekvivalens volt?
Nem tudom, euró.
Lényegében is nem volt.
De 10 millió az mennyi pénz?
Hát az euró ekvivalens. Szerintem euró ekvivalens volt. Tehát az még jobb, mint a dollár. Na most ebből akkor azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha mi ebből 1 milliót meg tudnánk szerezni, mármint az SZBK számára. És 1,2-t sikerült. Úgyhogy ez nagyon sokat segített, hogy ilyen személyi, hát ugye mindenki tudja, hogy a személyi kapcsolatok nagyon sokat jelentenek, és hát itt ebben az esetben ez a személyi kapcsolat nagyon sokat jelentett, mert sikerült ezt csinálni. És ez úgy volt, hogy az egyetemmel közösen, és akkor volt egy összefogás, hogy az egyetemen lévő műszerek, meg a mi műszerek közösen használható. Így fogódtunk mi össze az egyetemmel, és hát még további összefonódás volt, amikor is a Róna Tass volt akkor az egyetemnek a rektora, és ő összeszervezte az SZBK-t, akkor a Hittudományi Egyetemet, a Zenetudományi Főiskolát, meg a főiskolákat egy egységbe, és ennek a megnyitó ünnepségére lehívta a köztársaság elnököt, akkor a Göncz Árpádot, és hát a Brodatas megkért, hogy mi adjunk egy ebédet a résztvevők és a állam polgármester tiszteletére, és ezt az SZVK-ban fordítottuk le, úgyhogy én vendégül láttam annak akkor a köztársasági elnököt. Voltak ilyen, nem tudom, hogy te...
Én akkor nem voltam itt. De erre nem emlékszem.
Nem, azt adtak ott a kérdező, te fogadtad már a köztársaságot?
Nem.
Én még az Acél Györgyöt is fogadtam. Úgyhogy úgy látszik, közvetlenebbek voltak a kapcsolatok.
De egyszer, amikor még ilyen kezdőkutató voltam, akkor hú, milyen elvtárs, és egyszer bejött a laborba. És emlékszek, akkor még mielőtt ő is elnök.
A Lázár volt.
Nem a Lázár elvtárs, de a kopasz. Lázár elvtárs volt, és emlékszem, amikor, tehát hogy mit tudom én, bejött 11-kor, akkor reggel 8-tól odajött egy ilyen smasszer mellém, és még a WC-be is kijött utána. Amikor bejött az elvtárs, és körülnézett, és elment utána, már nem érdekel senki.
Igen, amikor az Acélnak adtuk az ebédet, akkor volt kóstoló.
Egyszer a Straub államfőként lejött az SZBK-be, és akkor is ilyen kutyák voltak a padláson, pincére, minden is, mindent elhúztak.
Hát szóval
nem is lett semmi baja.
Voltak ilyen érdekes dolgok. Na. Hát ugye bár én 94 január közepén átadtam a főigazgatást a Veneciáner tálnak, az a biofizikai igazgatását pedig Orvos Pálnak. Úgyhogy így akkor lement rólam ez a probléma. Talán még egy dolgot említenék meg, a sok konferencia rendezés közben 93-ban megrendeztük, és az egy nagy rendezvény volt, a biofizikus világkongresszust. És az egy nagyszabású rendezvény volt, aki él és bozog, és biofizikus, és nagy ember, az mindent volt.
Az Pesten volt,
a kongresszusi központban, ezt szerveztük, ez ment, végén megvolt, és hát úgy érzem, hogy jól megcsináltam. Még egy jellemző dolgot, hogy mennyire sikerült a fiatalokat a nemzetközi életbe bevinni, hogy egyszer volt 90-ben, azt hiszem 1990-ben a Santa Cruzban egy ilyen rodopszívas konferencia, ahol 10 voltunk a mi intézetünkből, de csak 2, akik Magyarországról mentünk. A többi már mind vannak.
Én is Amerikában mentem.
Hát szóval így értünk mi annak idején. Nehézségek voltak, de hát az nehézségek arra vannak, hogy legyőzzük őket. Hát tanulságként ugye, ha már összegezni, ha valaki kutatni akar, akkor én úgy érzem, és a kísérletekben akar előjelölni, és nem az elméletben, azt majd az elméletek nem mondják föl, ami kell. Néhány embernél vettem észre, hogy alkohol, már kis elméletieknél. A kísérletieknél pedig nem arra kell várni, hogy a sok pénzt kapjunk, és nagy berendezéseink legyenek. Mi úgyis a legújabb berendezéseknek a másodpéldányait vagy harmadpéldányait kapjuk, hanem az kell, hogy gondolattal, új gondolattal jussunk előre, és ez ma is megy. Én azt hiszem, hogy vannak, lehetnek olyan témák, amikben úgy jöttem le. Az SZBK-ban én látok néhány ilyen példát, hogy gondolattal fiatal emberek igenis nagyon komoly, és nem csak azt lehet mondani, hogy nemzetközileg érdekes, hanem az emberiség számára fontos, hogy kutatásokat végezzenek. Hát én ezt gondolom, hogy most ha teszel hozzá valamit, akkor...
Azt hiszem, hogy ez nagyon nem lehet mit hozzátenni, meg nem is nincs miért, azon kívül, hogy köszönjük szépen, Lajos, ez egy lenyűgöző beszélgetés volt, tényleg nagyon, hogy mondjam, példaértékű az életed mindenféle szempontból, úgyhogy az egyetlen, a fő tanulság az, hogy szeretnénk mi is ilyenek lenni, mint te vagy, és nagyon szépen köszönjük ezt az órácskát, és hogy nem tudom, hogy ilyenkor szokás-e kérdéseket, akkor tessék, ha bárkinek kérdése van Lajoshoz, tegye föl.
Meg is fulladok, ha nem kérdezek valahol. Jó napot kívánok, én Olá Anna vagyok. Kolozsváron végeztem fizikát jó néhány évvel ezelőtt, és olyai farkas hagyatékát kutatom, ez zárójelben szükséges volt. És nem olyan rég, az ő tanulmányi éveit vizsgálva derült ki, hogy ő Göttingában Göttingen kutató egyetem volt akkor és az első között, amikor ő ott végzett. És ez azt jelentette, hogy központilag nagyon nagy pénzért. A göttingai professzorok kötelező módon kutatási témát kellett megjelöljenek, kutatási témáról majdan kötetet kellett kiadjanak, de a legizgalmasabb az az volt, hogy kutatócsoportot kellett maguk köré szervezzenek a diákokból. Hát ők kiválasztották azokat, akik a legtehetségesebbek voltak, és akkor azt maguk mellé mondjuk így csábították, vagy vették, és tulajdonképpen a professzorral az élen egy-egy téma köré kutató csoportok alakultak. Többek között az nem euklidészi geometra is ezek közé tartozott. Kérdésem. Ez az oktatási forma létezik-e ma kötelező módon a világban valahol, vagy Magyarországon, mert ahogy én tapasztalom és láttam, és itt az egyetemen is tapasztaltam, az ellenkezője érvényesül. Van egy mentor professzor a minden diáknak, de a diák nagyon magára van hagyatva, tulajdonképpen mindenki eszméletlen módon őrzi a saját eredményeit, a méréseit, a módszereit, azon kívül, amit írásban megjelentett, de semmi szín alatt sem teszi be egy közösbe, hogy abból majdan egy nagyobb lélegzetvételű eredmény szülessen.
Hát én annyit tudok mondani, hogy akkor becsülnek meg Magyarországon is egy professzort, egy egyetemi tanár, hogyha tényleg vannak diákjai, és azokkal a diákokkal együtt dolgozik, és mondjuk ha valaki pályázik egy nagy doktori címre, akkor be kell mutatni azt is, hogy volt-e neki diákja, akit mondjuk PhD-re fölnevelt, vagy valami. Azt hiszem, hogy ez van Magyarországon is. Kötelezőnek, azt hiszem nem kötelező, de ha valaki tényleg előre akar jutni a pályáján, mondjuk nagy doktor akar lenni, vagy akadémikus akar, szeretne lenni, akkor bizony szükséges az, hogy be tudjam mutatni, hogy vannak olyan kollégái, olyan fiatal munkatársai, akiket ő nevel. Ezt én így látom Magyarországon, te láttad de sokkal jobban Amerikában.
Én szerintem ez így van Magyarországon és külföldön is, tehát a felnőtt, a tapasztalt kutatók, azok fiatalokkal együtt kutatnak, tehát, és az összes eredményes kutató az így dolgozik, tehát ez a dolgok rendje.
Még ki szeretném egészíteni az előző mondatomat azzal, hogy körülbelül 10 olyan tanítványom van jelen pillanatban, szert a nagyvilágban, akik külföldre mentek doktorálni, az egyik kifejezetten fizikából Leidenben. Egy olyan feladatot kapott és 5 év alatt megoldott a doktoriához sikeresen, amivel ahogy ő elmesélte nekem, utolsó évben azt mondta a professzora, hogy innentől kezdve te már hiába fordulsz hozzám kérdéssel, nem tudok válaszolni, mert erről a témáról ma a világon te tudod a legtöbbet. Na most ezek a diákok végzés után nincs ahova hazajöjjenek.
Hát erre én mondom azt, hogy itt az akadémia elindított egy olyan programot, amit úgy hívnak, hogy lendületprogram, és hogyha, és ebben a lendületprogramban igenis haza tudtak jönni, és haza is jöttek, elég sokan, én nem tudom mennyi, de sokan, és nagyon eredményesen itthon tudják végezni a munkát, ehhez nagyon komoly pénzügyi támogatást is kapnak. Tehát, hogyha ismeri ön ezt a fiatal embert, akkor hívja fel a figyelmét arra, hogy lépjen, nem tudom, a fizikus?
Biofizikus.
Biofizikus.
Jöjjön Szegedre.
Lépjen kapcsolatba az orvos professzorúrral, és akkor meg kell, ha ilyen fontos dolgot csinált, akkor bizony a lendület programba pályázatot adhat be. Ma hallottuk éppen, hogy mikor lesz kiírva a pályázat? A
jövő év elején.
Jövő év elején ki lesz írva a pályázat, és akkor pályázik, és ha tényleg olyan komoly eredményei vannak, akkor nyugodtan hazajöhet, és boldogan fogadják.
Csak ahhoz egy intézet és műszerezettség szükséges, hogy ő a saját kutatásai alapján...
Kap pénzt arra, hogy a műszereket megvegye. Ha éppen olyan műszer kell, ami nincsen abban az intézetben.
Ez a lendületprogram, ez egy nemzetközi mércével mérve is egy komoly támogatás.
Igen. Hát ez egy nagyon komoly dolog.
Kuruczné Kovács Márta vagyok, a Műszaki Tudományok osztályáról. Keszthelyi akadémikus úr lebilincselő élettörténetét egy 4 soros versikével kezdte. Én is egy 4 soros verset szeretnék elmondani, amely, ha valaki nem olvasta volna, a 301-es parcellában Brusznyai Árpád sírján olvasható, és így szól. Tanár úrnak jelentem tisztelettel, az ország létszáma kevesebb lett néhány ezerrel. Önnel együtt porladnak a sírban, s a pribékek mulatnak vígan. Nos, a fő pribék, Pap János, a Veszprémi első titkár, aki addig mesterkedett, amíg az életfogytiglani ítéletet halálra nem változtatta, néhány évvel a rendszerváltás után főbelőtte magát, és ez a legkevesebb, amit
meg... És a feleségét is.
Igen, igen.
Igen. Hát ez így történt, szóval ez egy szomorú dolog volt.
Ha további kérdés nincs, akkor azzal zárom be ezt a beszélgetést, hogy még egyszer nagyon szépen köszönjük Lajosnak ezt a nagyon érdekes órát, és további jó egészséget kívánunk.
Köszönöm szépen.